Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be, és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9 óra 8 perckor folytatódik a Millás reggeli a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Mijálovics András.
És a stúdióban Kántor Endre, jó reggelt kívánok én is. Van nekünk SMS, WhatsApp és Viber számunk 0630-6-98-0-98-0. És akkor nézzünk szerte széjjel a közlekedésben. Sajnos sok több baleset is nehezíti a közlekedést a fővárosban. A Kőbányai úton befelé a Pongrác út után van az egyik. Van egy lezárásunk a 18. kerület Puskás-Ferenc utcában. A Vaslemez utca és a Darányi Ignác utca között zárták le baleset miatt. Az M3-as bevezető szakaszán történt egy baleset a Rákospatak utca előtt a külső sávban, és ha nem lenne elég, a Soroksári úton is baleset történt befelé a Hentes utca előtt, ott csak egy sáv járható, úgyhogy nagyon óvatosan és körültekintően közlekedjünk ma reggel is. Van-e még valami
most egyelőre
az
nincsen.
Üzenő falunkon, ami foglalkoztat személy szerint téged, Endre?
Na igen, annyi, hogy a Szíriának kiváló film hasonló témában, ugye Szaúd-Arábia kapcsán merült fel. Igen, nagyon jó film, köszönjük szépen, aki nem látta, mindenféleképpen ajánljuk ezt is. Most viszont nézzük meg, hogy milyenek azok a high-tech gazdák.
No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az az üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
No, hát high-tech gazdákról lesz szó, nagyon helyesen rávilágítottál erre a témakörre. Csúcs technológia a mezőgazdaságban, erről fogunk beszélgetni dr. Alexi Mártával, az ELTE informatikai kar adattudományi és technológiai tanszékének docensével, aki agrármérnök és a Birdwatcher startup alapítója is egyben. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
No, ráadásul egy kicsit a high-tech-et vigyük el az állattartás irányába, mert szerintem, aki nem foglalkozik csak nagyon ritkán mezőgazdasággal, és nagyon távol áll ettől a tevékenységtől, az is hallotta már a precíziós gazdálkodás kifejezést, vagy esetleg tudja, hogy drónokkal szállnak-e táj fölébe a gazdák, hogy ilyen-olyan adatokat gyűjtsenek, és netán arról a vitáról is hallott, amikor, hogy most akkor lehet-e drónnal permetezni, vagy ne lehet. Nem lehet. Viszont az állattartásban, mint hogyha a közérzet alapján, mint a kevesebb ilyen high-tech megoldás lenne, de gyanítom, óriási téved, aki ezt gondolja.
Igen, én azt tudom mondani, hogy itt azért a nagyüzemi állattartásban is számos olyan nagyon érdekes és jövőbe mutató innováció van, amikor az informatikát hozzá kapcsoljuk az állati termék előállításhoz, és beszélhetünk a szarvasmarhától a baromfin át egészen a sertésig. Nagyon izgalmas megoldások vannak, igen. Én azt gondolom, hogy talán az egyik fontos dolog, hogy az állattartásban is vannak ilyen technológiák, de kevésbé kapnak hangot. Másrésztről pedig az automatizáció nagyüzemi állattartásban ma már teljesen elfogadott, hiszen az, hogy költséghatékonyan lehessen előállítani az állati terméket, ehhez elengedhetetlen az, hogy tudjuk, hogy mi történik az állatokban, az állatokkal.
Mondjuk néhány egészen meghökkentő, de ma már hétköznapinak számító ilyen technológiai újítás. Menjünk végig ezeken az ágazatokon, kezdjük talán a legkirtsebbekkel, a baromfival.
Igen, köszönöm szépen, András. Ugye ehhez kapcsolódik a mi startup ötletünk is, ugye a Birdwatcher. Nem tudom, hogy a kedves hallgatók mennyire vannak tisztában azzal, hogy a nagyüzemi baromfi tartás az egy rendkívül intenzív ágazat, és az is hozzátartozik, hogy egy nagyon széles és színes családról van szó, hiszen a baromfi az egy összefoglaló név, hiszen ide tartoznak a tojótyúkok, akik az érkezési tojást állítják elő, amiből rántottát készítünk, de ide tartoznak a pecsenye baromfi tartás, ezen belül a csirke, amiből a rántott csirkecomb készül, ide tartozik a kacsa, a pulyka, tehát a víziszárnyasok, amikor kacsamájról, libamájról beszélünk, vagy egy finom sült kacsacombról, párolt káposztával például, és ide tartozik a pulyka, amit például mondjuk, mint a rántott pulyka melltől kezdve egészen sorolhatnánk tovább. Tehát alapvetően a baromfinál 2, illetve 3 úgymond ilyen hasznosítási irány van, az egyik, amikor a tojást termelünk, a másik, amikor a húst állítjuk elő, és van egy olyan, amikor a májat állítjuk elő, ugye itt a vízi szárnyasokról van szó elsősorban.
És itt milyen technológiai megoldásokkal lehet hatékonyságot növelni? Mert hogy nagyon sokféle állatról beszélünk, nagyon sokféle hasznosításról, ezt hallhattuk. Van-e valami közös nevező, ahol különféle előnyöket ki lehet használni a fejlett technológia segítségével?
Igen, mindenféleképpen, ezt egy szóval úgy mondanám, hogy az adat. Aha. Na most az, hogy mi adatot gyűjtünk a termelésről, ez eddig is volt, tehát a mezőgazdaság maga az élelmiszer termelés az egy 10 000 éves ágazat, tehát itt azért bőven felhalmozó tudás és tapasztalat van, ugyanis ezek az adatok mind hozzájárultak ahhoz, hogy megfelelően tudjuk azt, hogy hogyan kell előállítani az adott állati terméket. Itt inkább a nagy különbség az, amikor már belépnek a digitális technológiák, hogy az adatgyűjtést egy újabb szintre emeljük. Amikor nem kockás füzetben tollal írjuk be az adatokat, és ezt utána bevezetjük egy Excel táblázatba, hanem már eleve az adatgyűjtés is digitálisan szenzorokkal, mikrofonokkal, kamerákkal történik. És ez már akkora adatbázist jelent, tehát már annyi adatot vagyunk képesek gyűjteni, aminek a feldolgozására már azok a bizonyos hagyományos módszerek, a hagyományos statisztikai módszerek, amiket eddig alkalmaztak, már nem megfelelőek, hiszen több millió adat képződik. Ha egy egészen konkrét példát mondhatok, itt a mi startupunkban, a Bölvacsőrben, ami a pecsenye baromfiknak az egyedi súlymérésén alapul kameraképek segítségével és mesterséges intelligencia felhasználásával, itt egy úgymond hízdalási ciklusban, ami azt jelenti, hogy egy 50 g-os napos baromfiból vágó baromfi lesz, és utána a vágóidőn ugye terméket állítanak elő belőle. Az időszak alatt, ami körülbelül, amik a pecsenyekacsa esetében egy 42 napos ciklus, mi 42 nap alatt körülbelül egy olyan 1,5 millió képet gyűjtünk a kamerák segítségével, és hozzápárosítva a súlyadatokkal, amihez egy mérleget használunk, egy egyszerű függesztett mérleget, ebből ennek az adatbázisnak körülbelül a 15-20%-át használjuk arra, hogy megtanítsuk a számítógépet, hogy ne kelljen mérleggel, akár kéziméréssel, vagy bármifajta más mérlegrendszert használva, pusztán a kamera képek alapján a gazda, a baromfitartó megtudja, hogy hogyan alakul a súlya az állatoknak, a madaraknak.
Ennek mi a jelentősége egyébként, és ami még eszembe jut, hogy most még akkor szükség van egyedi azonosításra is, tehát hogy tudjuk, hogy melyik tyúkot mérjük éppen, és ahhoz milyen adatokat kell hozzárendelni, de ha ez a technológia betanul, akkor már erre se lesz szükség, ugye?
Tulajdonképpen erre azért van szükség, mert alapvetően az, hogy egy pecsenye baromfinál, tehát ahol a lényeg az, hogy minél hamarabb elérje a megfelelő minőségű és mekkora megfelelő mennyiséget, ami a vágóhídnak kell, ehhez jó tudni azt, hogy mégis hogyan alakul ennek a sokszor egy tartástérben 20-25 ezer baromfinak is, mondjuk pecsenye csirkéről beszélve, kacsánál 5-7 ezer darab állatnak az egy istállóban való testsúlya, átlagsúlya. Minél több egyedi súlyból jön létre az átlagsúly, annál jobban tudjuk azt, hogy mennyire homogén az az állomány, és amikor a vágóhídra elszállítják ezeket az állatokat, a vágóhíd jobban és pontosabban tud tervezni, hogy milyen súlyjal érkeznek meg az állatok, és ez a bizonyos szórás, tehát az átlagtól való eltérés a súlyokban, az minél inkább monitorozható legyen. A másik cél, ez a súlybecslés. A másik cél a madarak viselkedésének a meghatározásával pedig az, hogyha bármifajta viselkedésbeli eltérés a normálistól megjelenik egy ekkora állományban, ugye egy istállóról beszélek most, ahol mondjuk a csirke esetében lehet 25 ezer madár, de van olyan ugye telep, egy nagy üzemről beszélünk, ahol több 10 ilyen istálló van, tehát hatalmas mennyiségű állatállomány van egy időben. Ezeknek, ha bármifajta problémája adódik az istállóban, és a gazda ezt időben megtudja, akkor be tud avatkozni. Ezáltal például komoly gazdasági veszteségek előzhetőek meg.
Uh-huh. Oké, okay. Menjünk egy másik állatfajra, mondjuk egyel nagyobb talán, és egyel ismertebb ez a sertés. Ott milyen high-tech megoldásokról lehet hallani, amik terjedőben vannak?
Igen, alapvetően itt is ugye a súly és az egészségi állapot meghatározása az, ami leginkább foglalkoztatja a sertéstartókat, hiszen azt ugye tudni kell, hogy minden ilyen tevékenység, gazdasági tevékenység, tehát profitorientált. A farmer minél több, magasabb jövedelmet szeretne elérni. A sertéstartásban az már egy kicsit másabb, ugye, mint a baromfi tartás, ott nincsen ennyi állat egy légtérben, egy nagy csoportban, hanem például, hogyha mondjuk a hízókat nézzük, akkor 25-30 fős csoportokban vannak. Amennyiben ezeket az állatokat, és itt főleg itt is a kamerás megfigyelés van elsősorban, akkor mondjuk egy felülnézeti képet készítve, kameraképet készítve, hasonlóan, mint a baromfinál, meg lehet becsülni az állatnak a súlyát, anélkül, hogy mérni kellene bármelyik sertésnek a súlyát, akit a kamera lát. Az egészségügyi státuszban pedig például azok a felső légúti betegségek, melyek komoly gazdasági kárt okozhatnak egy sertéstartásban, például mikrofon behelyezésével az istállóban, amit összeraknak egy adatbázisba a kameraképelemzéssel, ott is, hogyha bármilyen viselkedési forma megváltozik, akkor ez információt ad a gazdának, és minél korábban kap információt arról, hogy valami probléma van, annál nagyobb eséllyel tudja megelőzni az esetleges gazdasági kárt.
Igen. Szarvasmarha jön a sorban, ott már azért lehet hallani egészen elképesztő fejő robotokról. Ugye ott is az élő munka kiváltása volt a cél. Gyakorlatilag teljesen automatizálni lehet ezt a fejést. Ezen kívül most éppen ott merre megy a technológiai fejlesztés?
Igen, itt is ugye az állatoknak az egyedi azonosítása nagyon fontos. Ugye én azt szoktam mondani a szarvasmarás kollégáknak, hogy ők viszonylag szerencsés helyzetben vannak, mert nagy állatokról beszélünk, igen, akiknek van külső füle, ami például a baromfinak nincs, tehát rá lehet rakni különböző egyedi azonosítókat, egyedi szenzorokat.
Ez volt az, amit ugye láttak a kedves hallgatók, és szerintem marhatelepen, vagy a legelő marágat láttak ilyen kis fülbe, vagy különböző színű, általában ilyen élénk sárga, úgy hívják, hogy krotália van a fülükbe a teheneknek. Egyedi azonosító számmal.
Így van, és ezekben a krotáliákban, ezek a műanyag azonosítókban, amik a sertéseknél is vannak egyébként, tehát egy szállatoknál, ott is be lehet tenni a marha esetében például egy aktív RFID-t, ami alkalmas arra, hogyha oda megy például az etetőhöz, itatóhoz, bárhogyan egyetlen pozícióját, meg lehet határozni. Ugye nagyon függ attól, hogy hogyan tartják ezt az állatot. Ha zártan tartják, vagy félszabadban tartják, ugye más technológiát kell alkalmazni az adatgyűjtésre. Ha legelőn vannak kint, akkor az állatra van bízva, hogy ha legelő területen belül merre megy és mit csinál, ott sokkal kisebb az embernek a kontroll lehetősége, tehát ott sokkal fontosabb például a pozíció meghatározása. Tehát bármilyen informatikai megoldást, ilyen digitális, precíziós megoldást alkalmazunk az állattartásban, kettő dolog nagyon számít. Az egyik az, hogy milyen állatról beszélünk, az állatnak a fajáról, és a másik pedig a tartási mód, mely a hasznosítás irányára összefügg, a tartási mód kint van, bent van, félig van kint, milyen lehetőségei vannak az állatnak. Ez határozza meg azt, hogy a környezetről milyen paramétereket tudunk gyűjteni, mondjuk a legelő esetében egy meteorológiai állomást lehet kihelyezni, a benti részen, mondjuk egy baromfi esetében, ami egy teljesen zárt technológia, ott pedig megvannak azok a szenzorok, amelyek például a szellőzést szabályozzák, ami a környezetet monitorozza. Alapvetően akkor beszélhetünk precíziós állattartásról, hogyha egyrészt gyűjtjük a környezeti adatokat, tehát hogy érzi magát az állat, hőmérséklet, páratartalom, ammóniaszint, stb., attól függ ugye, hogy milyen állatról beszélünk és hol van. A másik része pedig akkor precíziós, hogyha az állatok egyedeiről tudunk. Minél több állat van egy légtérben, és ők minél kisebbek, az egyedi azonosítást annál nehezebben lehet megoldani. De nem is az a kérdés egyébként, hogy hova tudjuk fejleszteni az informatikát az állattartásban, hanem hogy mire van szüksége az állattartóknak, melyek azok a problémák, amikre megoldást kell találni.
Igen. Na és itt jövünk bele a gyakorlati alkalmazásba. Nagyon sokszor beszélünk ilyen témákról ebben a műsorban is, aminek nem ez a profilja elsősorban. Csak szeretnénk, hogyha a fogyasztó is látna, hogy merre tart az élelmiszertermelés Magyarországon. Viszont valamiért, mint hogyha az innováció nagyobb lendülettel haladna, mint a gyakorlati adoptáció. Tehát, hogy vannak olyan telepek, amiket így mutogatnak, de olyan nagyon-nagyon nem terjedt el ezek a megoldások. Ennek mi az oka?
Igen, egyrészt azért, mert egy viszonylag fiatal tudományról beszélünk, tehát akármennyire is volt már adatgyűjtés nagyon-nagyon régóta, mint amit mondtam, azért a digitális adatgyűjtés és a digitális eszközöknek a használata azért még nem annyira elfogadott a gazdálkodók részéről, bár egyre több, ahogyan mondta András, egyre több jó példa van, és ez nagyon klasszis. Én azt gondolom egyébként, hogy ez a jövő útja. De hogyha a gazda szemével nézzük ezt a dolgot, akkor azt kell mondanunk, hogy ugye fontos, hogy mennyibe kerül, amit megvásárolok, mennyibe kerül annak a fenntartása, és hogy mekkora bevétel növekményt vagy költségcsökkentést tudok elérni, ami pozitív hatással van a jövedelmemre. Ha ez, és ehhez jó gyakorlatok kellenek. Ugye ez egyfajta ilyen 22-es csapdája, mert ugye amíg nincsenek jó gyakorlatok széles körben, addig nincsenek az ökonómiai, tehát a gazdasági számítások sem, de azért addig meg nem lehetnek gazdasági számítások, amíg nincsen sok jó gyakorlat. Tehát szerencsére azért egyre több olyan innovatív farmer van magunk, és egyre több olyannal találkozunk, akik nyitottak erre. Ok, az sokfajta. Egyrészt az, hogy ahogyan mondta is, hogy az emberi erőforrás egyre korlátozottabban áll rendelkezésre, tehát nincs ember. A másik az, hogy ezeknek a rendszereknek a megbízhatósága azért nagyobb, mint hogyha ezt egy emberre bízzuk. Harmadsorban 0-24-ben képesek ugye adatokat gyűjteni, információt szolgáltatni, és negyedsorban pedig az a bizonyos ökológiai lábnyom csökkentéséhez, vagy legalábbis optimalizálásához az adott állattartási ágazatban jelentősen hozzájárulhatnak ezek a technológiák.
Oké, egy kérdés a vége felé, vagy végezetül, ez üzemmérettől függ, vagy egy kicsi, viszonylag kisméretű farmon állattartó telepen is kifizetődő lehet egy ilyen nagyon high-tech megoldásnak a bevezetése? Mert azért Magyarországon, bár pont az állattartásnál nem igaz, mert ott koncentrált telepek vannak, de azért nagyon sok a kisgazdaság.
Igen, nagyon köszönöm a kérdést, András. Én azt gondolom, hogy például most megint csak visszautalva a World Watcher-re, mi az elejétől kezdve azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy üzemmérettől független lehessen ez a megoldás. De ez is ugye attól függ, hogy milyen high-tech megoldáson, milyen digitális megoldásról beszélünk. Ha valaki már csak az adatokat, néhány szenzort betéve az istálóba, adatokat kezd el gyűjteni, és azokat elkezdi nézegetni. Már az is az első lépés. Tehát mindenféleképpen itt azt hiszem, hogy az a szemlélet fontos, hogy akarok változtatni azon, ahogyan eddig gazdálkodtam, és nyitott vagyok ezekre a dolgokra, de mindenféleképpen fontos az, hogy látni, hogy nekem meddig éri meg. Említette a fejű robotot. A fejű robot beruházás igénye azért magas. Viszont nem is olyan régen, egy hete volt szerencsém látni fejőrobotot működés közben egy nagyüzemi tejelő tehenészetben. Engem lenyűgözött ez a technológia. De nyilván ez nagyüzemi körülmények között egy meghatározott üzemméret állatétszám fölött lehetséges. De például mondjuk a sertéstartásban nem kell minden kutrica fölé kamerát rakni, hogyha a kérdés az, hogy működik-e nálam ez a technológia, mert kíváncsi vagyok, hiszen ezek a rendszerek bővíthetőek. És én úgy gondolom, hogy az informatika rendkívül gyors fejlődésével egyre olcsóbbakká is válnak majd ezek a technológiák.
Igen, és hát azért tőlünk nyugatra vannak például olyan sertéstartó telepek, amelyeknek a irányítása gyakorlatilag ül bent egy ilyen űrszerű vezérlő központba a gazda, ott vannak a kijelzők, és mindent elintéz, tehát az etetéstől, az almoláson keresztül nagyon kevés helyen kell emberi munkát alkalmazni, elbír a sertésteleppel néhány ember gyakorlatilag. Úgyhogy ez lesz talán a jövő. Nagyon szépen köszönjük az információkat, fogunk még szerintem ezekről a témákról hallani, meg remélhetőleg beszélgetni is, úgyhogy jó munkát kívánunk, szép napot!
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Köszönöm.
Köszönöm a hallgatókat.
Viszont hallásra. Dr. Alexi Mártával beszélgettünk, az ELTE informatikai kar adattudományi és technológiai tanszékének docensével, aki agrármérnök is, és a Birdwatcher startup alapítója. Tehát
érdekes AI megoldás volt ez, azért is jó, mert Eureka élmény rovatunkban ezzel folytatjuk. Azt kérdeztem a Kis Gergelytől, hogy mondja el, hogy milyen ellenérvek vannak, meg hogy hogy állnak a mesterséges intelligencia megoldásokhoz a hazai döntéshozók. Nagyon érdekes tapasztalatai vannak.
Igen, de még előtte játék, meg tőzsdenyítás is lesz, úgyhogy érdemes továbbra is itt kapaszkodni. Hallgatsak például.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. A rosszabb egye meg, a mindenség itt neki.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
A vonal túlsó végén pedig Varga Zoltán, szenior elemző. Szerbusz, jó reggelt kívánunk! Hogy indul a hét a tőzsdén?
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Enyhe pluszban, a Bux Index 230 pontos pluszban van, 67.518 pontnál. Vezető részvények közül a Magyar Telekom mutatja a legnagyobb emelkedést, 927 forint az árfolyam, az 1,31%-os plusz. Az OTP 0,6%-os emelkedéssel 17.705 forinton áll, a MOL pedig 0,1%-os emelkedéssel 3050 forinton, és egyedül a Richter mutat némi negatív mozgást, 9.380 forinton az árfolyam. De a viszonylag kedvező hangulathoz hozzájárult az, hogy a hétvégén egyelőre legalábbis nem eszkalálódott tovább a közel-keleti konfliktus.
Épp ezt akartam mondani, hogy akkor nem nagyon ijedtek meg a befektetők az iráni rakéta támadásoktól ezek szerint. Milyen a forgalom egyébként?
Átlagosnak mondhatnám, most közelíti 600 millió forintot az összforgalom. Az OTP viszi a nagy részét, 462 millió forint, és érdekes lesz majd megfigyelni, hogy ebből mennyi lesz a saját részvényvásárlás. Most az utóbbi napokban jelentősen emelte az OTP ezek mennyiségét, pénteken is a teljes forgalom 17-18%-át tette ki a saját részvényvásárlásuk.
Oké. Okay,
hát a forint...
Már is a forint, és a közepes részvényeket
nem
kihagyjuk.
Nem számít, hát most a forint a lényeg.
Oké, akkor a forint.
Még esetleg a nyugat-európai indexeket megnézhetjük. Ott is enyhe pluszok láthatóak, a DAX 0,6%-os pluszban, mert ugye pénteken volt azért egy kis félelem a hétvégén várható iráni támadás miatt, de hogy arra nem érkezett izraeli válasz egyelőre, legalábbis katonai, megnyugodtak a piacok ennek hatására. A forint is korrigál vissza némileg, 392,23 az euró árfolyama, és 368,02 a dollár, eközben az euró dollár is próbál feljebb kapaszkodni, ott 1,0658 az árfolyam.
Oké, okay. Okay. Köszönjük szépen
hát
az infókat.
Igen, minden látjuk meg majd, hogy merre tovább. Köszönjük szépen, akkor jó kereskedés nektek a
köszönöm
mai
szépen
napra.
A figyelmet.
Köszi,
szia-szia.
Varga Zoltán szenior elemző számolt be arról, hogy a budapesti értéktős, de hogy nyitott, mi a legfőbb mozgás, miben van, és hogy hogy reagáltak a nyitó piacok arra, hogy mi történt a hétvégén.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a Heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Hát sokat beszélünk. Bizony, mesterséges intelligenciáról.
El tudjuk ezt képzelni egy céges meetinget, hogy bejön a vezér, uh-huh, és azt mondja az IT-snek, hogy figyeljed, már minden tele van ezzel a mesterséges intelligencia, ChatGPT, csináljunk. Igen, már valamit,
csináljunk
ezzel
valamit
kapcsolatban. Legyen nálunk is, szűk határidővel, olcsón, és igen, akkor jön az IT is, aki értetetlen szavakat mormol ott a levegőbe, akkor mindenki megijed, hogy hol az adat, meg kié lesz az adat. Nem tudom, hogy mennyire járunk messze, hát, a valóságban.
Mindjárt megkérdezzük Kis Gergelytől, az Atrektó ZRT alapító tulajdonosától. Szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Jó reggelt!
Te hány ilyen meetingen ültél, amikor ott ráncolták a homlokukat, hogy akkor kéne AI, itt van ez a szakember, hát,
vagy
Kis
kéne
Gergely.
Egyáltalán?
Tehát, és hogy... akkor hány kérdéssel tudtad sarokba szorítani az igénylőt?
Amikor a meetingek vannak, akkor általában ezek inkább ilyen lelkes dolgok szoktak lenni, hogy akkor csináljuk, nézzük meg, hogy lehet, hol lesz a hatékonyság, mire lesz ez jó, és amikor vége a meetingnek, és elkezdünk dolgozni, és ilyen nem tudom, ajánlatokat küldünk, meg dokumentáció, meg ez magad, akkor jönnek azok a kérdések, hogy na de, hogyha ezt egy kicsit jobban megnézzük, meg szétboncoljuk, akkor egy csomó izgalmas kérdést lehet feltenni, hogy itt mik a kockázatok egy ilyen projektben.
Akkor kezdjük az elején, maga a hozzáállás, az akkor, ha jól veszem ki szavaidból, az pozitív, mert értik, hogy egy olyan forradalmi technológia kezd kibontakozni itt a szemük láttára, amiről nem lenne jó lemaradni. Tehát ezzel nincsen gond az érdeklődéssel, meg a felismeréssel.
Nincs, ezzel egyáltalán nincs, ezt mindenki tudja, hogy ez kikerülhetetlen és jön és készülni kell le, illetve a nagy elemző tanácsadó cégek is hatalmas piacméreteket jósolnak a következő években, ilyen trillió dolláros piacok, úgyhogy ebben nem kételkedik senki.
Oké, akkor jön a következő dolog, hogy amikor el kell kezdeni lépni valamit, és akkor túl vagyunk ezen, oké, csináljuk, döntés megszületik, akkor mik azok a fő töréspontok, amik megnehezítik ennek a fejlesztésnek a apró pénzre váltását?
Először is meg kell találni, hogy hol van ennek a technológiának a megfelelő helye a vállalaton belül. Tehát a legfontosabb talán az, hogy igen, valóban azt mondják, hogy itt egy rövid határidővel valami limitált költséggel kellene pillantani, hiszen nem lehet beleönteni hirtelen rengeteg pénzt valami olyasmiből, aminek még nem látjuk a kimenetelét. Úgyhogy az első pont az üzleti esetnek a megtalálása, az üzleti eseteknek, hogy akkor hol lesz ez jó. Akkor utána természetesen ezeket kidolgozzuk, kitaláljuk, és akkor születnek beszélések, és akkor megjelenik ez a költség vonzat, hogy hát akkor most beleteszünk valamiben, nem tudom én, x millió, vagy x 10 millió, vagy x 100 millió forintot, és akkor annak hol lesz vajon a hozadéka, illetve fel kell készülni arra is, hogy nyilván, mint minden ilyen digitális rendszernek a karbantartása, az meg már egy folyamatos költséget fog jelenteni az összes ilyen adattisztítások, meg az ehhez kapcsolódó tevékenységek. Úgyhogy az első a költség, ami
hát felmerül. És ráadásul ugye ennek a kezdeti bekerülési költsége igen magas, tehát még csak nem is lehet úgy skálázni a projektet, hogy hát elkezdjük kicsibe, és akkor majd meglátunk, és ha meghozott valamit, majd hogyha fialt, akkor még többet teszünk bele.
Lehet olyan megközelítést alkalmazni, hogy megpróbálunk valami dobozos terméket találni a piacon, aminek akkor innentől kezdve a fix bekerülési költsége az talán nem olyan magas, de hogyha nagyvállalat vagyok, vagy középvállalat, akkor saját üzleti folyamatokkal, akkor jó eséllyel, vagy valamekkor eséllyel nem fogok ilyen dobozos terméket találni, hanem akkor egyedi fejlesztésre van szükség, egyedi rendszer kialakítására, és akkor annak valóban komoly induló költsége van.
Tehát a vezetés hoz egy stratégiai döntés nagyon helyesen, mert ezt ugye mondtad te is, hogy nem lehet kikerülni. De ez a stratégiai döntésnek a végrehajtása, ez egy jó darabig többletterhelés jelent a végrehajtók számára, mert egyrészt ugye ki kell munkálni ezeket a szempontokat, amit te most mondtál, másrészt nyilván alig, ha úszható meg a mesterséges intelligencia, rossz magyarsággal mondva, feltanítása, ami megint csak többletmunkát okoz, és majd csak utána jön el a Kánaán az alkalmazók számára. Ez mennyire jelent akadályt a fejlesztéseknél?
Hát ez szerintem egy ilyen általános dolog mindenféle informatikai fejlesztésnél, amikor a mobil alkalmazást, vagy nem tudom, valami új webeszolgáltatást fejlesztünk, akkor ott ugyanez van, hogy valaki kitalál valamit, és akkor valósítsuk meg, de amikor kitalálja, akkor még nem lehet benne biztos, hogy ez neki végül majd jó lesz, vagy milyen módon lesz jó. Tehát ezen a területen érzek ki kevésbé változást. Ami a nagyobb változás az, hogy amíg egy ilyen klasszikus szoftverfejlesztési projektben azért igen jól meg lehetett mondani, hogy egy kezdeti, nem tudom, probléma leírásból vagy specifikációból végül milyen szoftver fog születni, addig ugye itt az AI területen, különösen a generatív AI-nak a területén, ugye az ilyen alkotó AI-ok, ott nem lehet 100%-os biztonsággal megmondani, hogy nem tudom én, panaszkezelő rendszer, és akkor nem tudom, mind a 10 000 előállított panaszlevél, az pontosan hibátlanul tök jó lesz, mert azt sem tudjuk definiálni, hogy az egyáltalán mi az, hogy hibátlan sok ezer panaszlevél. Tehát, hogy a biztonsága az, hogy mennyire láthatjuk előre, hogy egészen pontosan mi fog történni, az itt az AI-os világban az egy nagyobb, mint mondjuk egy mobil alkalmazásos vagy webes világban.
Oké, van egy csomó kérdés még, ami felmerül, esetleg akadálya vagy lassítója ennek a folyamatnak. Adatvédelmi kérdések, biztonsági, akkor a munkaerő kérdése, hogy kik azok, akik egyáltalán tudnak ezzel az eszközzel kezdeni valamit. Ugye jogi kérdések is vannak. Szóval rengeteg olyan dolog, ami miatt egy döntéshozó lehet, hogy kényszerben van, mert a verseny a piacon nagy, és aki megteszi ezeket a lépéseket, nagyon nagy előnyt tud kovácsolni, erre majd egy pár példát tudunk fölhozni. Na de nagyon nehezen megy bele.
De nincs olyan mesterséges intelligencia, aki segít bevezetni a mesterséges intelligenciát?
Még nincs ilyen. Van egy olyan rendszer, aminek a bevezetéséhez már ők készítettek egy saját ilyen GPT változatot, és akkor az, ha úgy tetszik, a szavaidra igennel is tudok válaszolni, mert van egy speciális betanított GPT, amit lehet kérdezgetni arról, hogy ezt az AI rendszert hogyan vezeted be, milyen technológiai megoldások vannak, hogy kötöd össze a saját rendszerét, de tehát van, ha úgy tetszik, akkor van AI bevezetés támogató AI.
És akkor ez mit tud? Tehát nyilván, hogy mondjam, az a baj, hogy az AI-ra úgy gondolunk, hogy ez a bevezetjük, és akkor megoldja egy csapást a minden problémánkat, de ez a szavaidból kivéve ez egyáltalán nem így van.
Nem, sőt, egyre inkább szerintem az van, hogy kristályosodik ki, ugye volt két, mi ugye már nagyon régóta beszélgetünk erről a témáról, és együtt éltük meg azt, amikor 2022. november 30-án ugye megjelent a ChatGPT, és akkor utána mi emberként mindenki egy kicsit, én úgy érzem, hogy így összekapta magát, meg összerezzent, hogy na most akkor ez itt mi is egész pontosan, meg hogy kell ezt értelmezni? És akkor telt az idő, sokat beszélgettünk róla, és aztán mára úgy érzem, mondjuk másfél éve eltelt, hogy egészen jól helyére került az, hogy például a generatív AI típusú technológia egy vállalati folyamatban egészen pontosan hol tud értéket teremteni, milyen kockázattal, tehát nincs már ez a köd, és azt gondolom, hogy a vállalati vezetők is egyre jobban látják azt, hogy nem az a szenárió, hogy jön az AI, és akkor majd ez nekem mindent egy csapásra helyre tesz, hanem jönnek a sok mindenféle AI-ok, amik sok mindenféle folyamatokban fognak hatékonyságjavulást eredményezni, ami összességében lesz jó a vállalatnak.
Beszéljünk majd ezekről a nagyon jó use case-ekről. Egyet emeljünk most ki, mert erre van időnk. Tegnap, amikor beszélgettünk erről, akkor megemlítetted ezt a Trellus.ai-t. Hogy ez mit tud?
Igen, ugye az volt a felvetés, hogy ezek ilyen olyan use case-ek, amik figyelemfelkeltők, de azért pont a Trellus.ai esetében szerintem egy ilyen kis felkiáltó el is villog legalábbis az én fejemnél. Ez egy olyan rendszer, amikor egy ügyfélszolgálati vagy értékesítő, telefonos értékesítő beszélget az ügyféllel, hogy nem tudom, biztosítást akar eladni, és akkor bekapcsolódik ez a rendszer ebbe a hívásba, és folyamatosan élőben, real time mondja az üzletkötőnek, hogy milyen szavakat kellene használni, milyen mondatokat kellene használni a beszélgetés során, hogy a végén minél nagyobb eséllyel megköttessen az üzlet. És szerintem ragyogó alapvetően a technológia, de nekem azért, ha erre gondolok, akkor egy kicsit mindig borzong a hátam, mert nekem az így nincs kedvem hosszú távon, hogy mindenféle biztosítási ügynökök, vagy akárki, aki el akar adni valamit, felhív, és akkor utána nekem a Skynet-tel kell küzdenem, hogy ne végül nem megyek biztosítást.
Minden sóhajtásodat elemzi, és tudja, hogy mikor kell közbelépni, milyen szavakkal. Mik a triggerek, amire kis Gergely
ugrik. Most vidd be neki, már elvált.
De nem, tényleg ezt csinálja, hogy mit kiírja, hogy nem tudom én azt érzékeltem, hogy az ügyfélnek költség keretben gondolkodik, és akkor dobálja, hogy jó, akkor mond neki azt, hogy akkor erről most beszéljünk később. Uh-huh. Vagy kezd el neki magyarázni azt, hogy de többszintű árazás is van, és akkor megnyugtatod ezzel, és mondom, én ilyen sokat foglalkozom ugye ezekkel a technológiákkal, és kb. Azt gondolom, hogy esélytelen vagyok, tehát magánemberként mondom. Uh-huh. Most, hogyha engem felhív az ügynök, akinek ilyen van, akkor nem tudom én 80%-kal hatékonyabban fog tudni eladni nekem, különösen akkor, végigmondom a mondatot, hogyha akár összekapcsolja ezt az én social media profiljaimmal, ugye ezt a dolgot, akkor még sokkal pontosabban tud rám célozni, de és akkor a mondat másik fele az, hogy az EU-ban az EU AI Act és a jogi szabályozások miatt szerintem ez így nem megvalósítható, de technológiai korlátja például nincs neki.
Oké, nagyon szépen köszönjük, gondolatébresztő volt, izgalmas. Mint mindig. Szép napot, jó munkát!
Köszönjük szépen!
Szép napot, sziasztok!
Kis Gergely, az Attractor ZRT alapító tulajdonosa beszélt arról, hogy milyen kontraérvek vannak például a felső vezetőknél különböző mesterséges intelligencia megoldások bevezetésére, de hogy egyébként például egy ilyen rendszer 80%-os hatékonyság növekedés eladásnál, hát azért ez megvettem. Egy elég jó érv.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha, aha, aha.
Záró akkordok következnek itt a Millás reggeliben, itt van Fejér Marian, tőt lekérdezzük, őt faggatjuk, mi lesz a pont jókor műsorában.
Először megdicsérlek titeket, nagyon informatív.
De aranyos vagy, köszönöm,
nagyon,
köszönjük.
Nagyon, nagyon jó reggel volt. Még akkor is, ha eszkalálódott a helyzet folyamatosan.
Eszkaláció!
Pedig hétfő van.
Igen. Nálad mi eszkalálódik?
Hát nálam reggel? Mind a két órában tulajdonképpen egyébként egymástól kicsit függetlenül és nem direkt, de mind a két órában valamely területen tehetséggondozás, illetve tehetségfelismerésről lesz szó. Az első órában Tóth László jön, a Budapesti Filharmóniai Társaság elnöke, akik célul tűzték ki, hogy a fiatal tehetségeknek biztosítsanak koncert lehetőséget, és fogunk arról beszélgetni, hogy ma a komoly zenében, csak úgy, mint egyébként a könnyű zenében vagy a popzenében, ez egy nagyon, nagyon nehéz dolog, a berobbanás, a közönség megszerzése, és a koncert lehetőség.
Hát egyre kisebb a közönség, ugye?
Igen, meg állítólag, de ezt majd meg fogom kérdezni, állítólag pont ezen a területen a közönség nem túl elfogadó a fiatalokkal szemben. Tehát, hogy van ebben valami sznobizmus, vagy nem tudom, hogy mi
hát
a jó szó
erre. Lehet, hogy nem annyira elfogadó, de azért ehhez a zenéhez, legalábbis jó pár válfolyához kell az a tapasztalat, ami tehát nem tud egy Chopin-t bárki eljátszani, igen, nem igen. tudja úgy átérezni. Tehát...
Kivéve Richard Klederman. Ő el tudja játszani azt is, meg más is.
Kivéve Chuck Norris-t.
Én nem gondolom, hogy... Na, ezekre rákérdezek, mert ez, hogy tapasztalat mennyi kell hozzá, gyakorlás kell hozzá szerintem, de ez...
Gyakorlás nem, az biztos, hogy de kell, nem de az
tudom.
Alap.
Oké, okay, akkor ezt
azt kérdezzel meg, hogy a cintányéros ugyanannyit kap, mint az első hegedűs? Bocsánat, elnézést, ennél lényegesen komolyabb.
A cintányéros, és az a kis háromszöges, tudod, aki ott hátul, ez csak néha kell.
Igen, én egy másik műfajról beszéltem, értem, igen, de elnézést. Akár ebbe is belemehetünk majd. Aztán a második órában pedig Kovács Gábor Dénes jön, a Baross Imre Artista és Előadó Művészeti Akadémia főigazgatója, és ott pedig a cirkusz művészet népszerűsítése és a cirkusz művészet területén felbukkanó tehetségek felfedezése és támogatása a cél, méghozzá egy eseménnyel, amit egyébként a nemzeti cirkusz, az is nemzeti már?
Minden.
Jó, tehát, tehát ott mindenki tudja, miről igen. beszélek, a cirkusszal együtt csinálnak, és akkor köszönjük. Erről fogunk majd beszélgetni, az mit jelent.
Köszönjük szépen, mi most búcsúzunk.
Fú, de gyorsan lekevertél, de nem vagy.
Nagyon,
de
ügy, hát, nagyon jó témák azért, ezek, és igen, köszönjük szépen, igen, hogy elhozod ezeket a rádióba.
Egészséges nemzeti bélflórát kívánunk mindenkinek, és nemzeti fejlesztési technológiákat is kívánunk mindenkinek. Ehelyről holnap 6:30-kor jövünk élőben a nemzeti Millás reggelivel.
Különben sose
a nemzeti rádió
érjük
kafé.
Utol Mongóliát.
Se. Sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a rádiókafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.